Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a Pulzus Rádió külön kiadása, és megyünk is tovább egy újabb Viberes kapcsolással.
A vonal másik végén köszöntjük Bojki Lászlót, a Bojki Brothers csapat énekesét, zenész, lelki gondozót és az Apák és fiúk című kötet szerzőjét. Üdvözlünk műsorunkban, hallasz-e bennünket?
Igen, hallak jól, és én is köszöntelek benneteket, és a kedves hallgatókat is.
Apák és fiúk kötet jelent meg mi 2024 novemberében, azóta már azért próbáltunk kapcsolatot létesíteni, egy mostanra talán már sikerült, viszont a téma nagyon izgalmas és nagyon hétköznapi. Miről szól ez a könyv, mi inspirálta?
A könyv inspirációja, mint általában a saját könyveim esetén, az mindig személyes. Tehát mindig magamból indulok ki, a magam élményeit próbálom földolgozni, és nyilván ezzel mindenki így van, de amikor olyan jellegű és olyan mennyiségű dolog jön ki egy ilyen földolgozásból, amire azt gondolom, hogy ez sokakat érdekel, vagy sokaknak segíthet, akkor szoktam könyvet írni egy témából. Na most ez pont ilyen. Tehát nekem ez már nagyon régóta vágyam volt, hogy írjak erről a kapcsolatról, magár az apaságról, a férfiasságról és az apa-fiú kapcsolatról, ami az én gyerekkoromnak része, szépsége is, fájdalmas epizódjai is kötődnek ide. És a lelki gondozói beszélgetésekben pedig azt láttam, hogy ez nem az én problémám. Tehát, hogy ez egy gyakorlatilag már szinte civilizációs probléma. És ezért döntöttem úgy, hogy ezt megírom.
Miről szól a könyv maga? Miben próbál mankót adni, és mi az, amit a hétköznapokban bele lehet építeni a családapáknak és a fiúknak egyaránt?
A könyv az, ahogy az alcímben is van, a férfivá válásról szól. És a férfivá válás egyik legnagyobb akadálya, ezt látom, az pont az apa-fiú kapcsolatnak a sebzettsége. Tehát a könyv arról szól, hogy van egy ilyen mondat a könyvben, amit idézek valakitől, hogy a hím és a férfi közt olyan különbség van, mint a szén és a gyémánt közt. Tehát a hím az még nem férfi. Ugyanúgy, ahogy a szén nagyon nagy nyomás, hosszú idő és hatalmas hőhatások következtében válik gyémántá, így válik a hím is férfibá. Tehát ez egy processzus, ez egy olyan folyamat, ami véletlenül nem nagyon történik meg senkivel. És ebben lenne kulcs szerepe az apa-fiú kapcsolatnak, csak hogy közben ugye, ahogy mondják szociológusok, hogy apátlan társadalomban élünk. És itt jelentkeznek a problémák. Erről szól a könyv.
50-es, 60-as években kifejezetten, és attól kezdve még mélyebben kutatták az anya és a gyermeke közötti kapcsolatot, igen, illetve annak a hatását, hogy mi van akkor, hogyha az anya nem csak fizikálisan, hanem lelkileg hiányzik, vagy hiányozhat a gyermek felnövekedésének az útján. Mint hogyha az apának a szerepe arra korlátozott volna, hogy a családban ő a család fenntartó, ő a kenyérkereső, de emellett más feladatot, mint olyat nem hordoz. Miért kerül most ennyire mégis előtérbe, fókuszba az apának a szerepe?
Azt gondolom, hogy általában az ember úgy gondolkodik, és úgy megy előre, ha előre megy, hogy általában lókét oldalán tartózkodik. Tehát van egy jelenség, és akkor arra ad egy választ, de azt túltolja, átesik a ló túloldalára, és akkor jelentkeznek azok a problémák, amik ebből fakadnak. És akkor megpróbálja ezt kiegyenlíteni, megpróbálja ezt valahogy helyrehozni, akkor lehetesen megint a ló másik oldala. Tehát azt gondolom, hogy a viktoriánus nevelés eleve, meg családkép eleve így volt fölépítve valahogy. Anyuci otthon a gyerekekkel, konyhában, apuci elmegy, és akkor lelövi a mamutot, dolgozik, hazaviszi a pénzt, és akkor ennyi. Ez önmagában is egy problémás dolog volt, de jöttek a nőjogi mozgalmak. és a nőjogi mozgalmak, főleg ugye a feminista, most hogyha említetted a 60-as éveket, tehát a feminizmus első hulláma teljesen jogos dolgokat tűzött a zászlóra. Tehát azért az mégiscsak elképesztő, hogy a 70-es évekig Svájcban nem szavazhat. Nem volt általános választási joga nőknek. 1970-es évekig. Tehát ez döbbenetes. Tehát igenis jogos dolgokat tűztek zászlóra, de közben ugyanez a férfi oldalon nem volt. Tehát voltak erős és jogos célkitűzéseket fölmutató nőmozgalmak, de a férfiak valahogy nem szervezték meg magukat. Persze azért sem, nyilván, mert a nőjogi mozgalmak a férfiakhoz képest lázadtak, most mondjuk így. Na de aztán eljött az idő, amikor a nőjogi mozgalmak odáig mentek, ugye a feminizmus harmadik hullámában már egy ilyen neomarxista valami volt, hogy minden férfi egy elnyomó disznó, és csak azért, mert férfi, eleve bűnös, meg szégyellje magát, meg ilyesmi. Hát akkor már úgy felmerült, hogy biztos, hogy így van. Meg eleve maguk a nők se érezték jól magukat lelkileg kasztrált férfiak mellett. Tehát elkezdett hiányozni nagyon az, hogy de akkor mi van a férfival? És emellett pedig a társadalom elkezdte produkálni azokat a betegségeket, amik a férfi válságból származnak. Tehát ilyen például az apátlanság. És ezt hát Amerikában, ugye Obama, ezt a könyvben is írom, hogy Obamát rasszizmussal vádolták, amikor megszólította az amerikai fekete férfiakat, hogy nem attól válsz férfivá, hogy egy gyermeket nemzel, hanem attól, hogyha fölismereled. Aztán a fekete Obamát vádolták rasszizmussal, hogy mondhat ilyet? Hát ezt a statisztikák miatt mondta. Mert ezekben a szegény fekete negyedekben nagyon gyakori az apát. Tehát, hogy ez a apa nélkül nőnek föl a gyerekek. Tehát ez egy társadalmi jelenség, és nagyon brutális következményei vannak a társadalommal.
Melyek azok az alapkövek, aminél vissza lehetne találni, úgymond egy helyes útra?
Eleve el kell gondolkodni ezeken a dolgokon. És én ezzel próbálok segíteni a könyvben. A férfiaknak meg kell szervezni magukat. A férfiaknak föl kell ismerni, hogy mik azok a hamis férfi ideálok, amik miatt például nem válnak férfivá. És jó pár ilyet leírok a könyvben. Tehát az a macsó is egy hamis férfi ideál, ez a James Bond, meg mit tudom én, aki nem, sose, tehát James Bondnak maximum szeretői vannak, nagy ügyei vannak, de számára az epizód végéig érdekes egy nő, mondjuk.
Don Juan se az ideális férj.
Don Juan, igen, és hát tele van a világ ilyen kistérségi Don Juanokkal, és azt hiszik, hogy ez férfias. Hogy az férfias, hogy minél több nőt ágyba vinni. És éppen egy zenész karmesterrel vitáztam erről, amikor Don Juant játszottunk a fesztivál zenekarral, hogy most akkor a Don Juan nagyon tud szeretni, vagy egyáltalán nem tud szeretni. És Don Juan egyáltalán nem tud szeretni. Hiszen a szeretet az nem az, hogy megtetszik valaki, és ágyba viszem. Az a szeretnivaló képtelenség, hiszen utána következne az, hogy mit jelent az, hogy odaadom önmagamat, hogy ha kell, az életemet adom a másikért, hogy megvédem, és így tovább. De hát erről nincs szó, csak birtokba veszem, aztán eldobom, mint egy cigicsik, amit eltöccint a végén, mikor ugye már nem kell. Tehát ez nem szeretet. És tele van ilyennel a gondolkodásunk és a társadalmunk. Hamis sztereotípiákkal, amikből csak hamis, és élhetetlen világ jön ki.
A generációról generációra szóló szellemi örökség átadása, ez a mondat mindig feljön az ilyen jellegű témáknál, és itt is itt van, itt is itt találjuk. Mit jelent ez? Mi a emberiség, a magyar nép, a kultúránk, illetve a családon betöltött szerepeknek a jogfolytonosságában való beilleszkedésének a szerepe?
Azért nagyon fontos ez, amit fölvetsz, amikor ilyesmikről gondolkodunk, mert a mi társadalmunk, a mi kultúránk úgy áll az élethez, mint hogyha ez egy mozifilm lenne. Mindenkinek megvan a maga mozia, és szokták is mondani, nem, hogy mindenki a maga moziát nézi. Tehát mindenkinek megvan a maga mozia, és mindenki a saját moziának a főszereplője. De igazából ez egy használhatatlan kép. Mert nem erről van szó, hanem arról, hogy az ember egy sorozat része. És ez a sorozat, ennek nem a főszereplői vagyunk, és ez a sorozat egy olyan dolog, mondjuk így, hogy generációs életlánc, amiben vannak fölöttünk is részek, meg alattunk is részek. És hogyha ezt nem értjük meg, akkor csak az lesz, hogy mindenki a saját boldogságát próbálja hajszolni. És mindenki egyre szabadabb erre, és mégis mindenki egyre jobban szorong, és egyre boldogtalanabb. És ez ebből fakad. Tehát az ember a családban érti azt meg, hogy egy sorozatnak a része. És ugye van ez a híres mondás, hogy nem akkor, tehát hogy az ember akkor lehet csak boldog, hogyha a saját boldogulásánál magasabb rendű célt tűz ki maga elé az életben. Na most itt jön az apátlanság, mint betegség, mint egy társadalmi betegség, hogy az apák nem élnek együtt a gyerekeikkel, legtöbbször valami más dolguk akad, ami fontosabb, tehát elvesztik a generációs életláncnak a jelentőségét szem elől. Valahol, mit tudom én, 40 és 50 közt újat kezdenek, mondjuk, és nem értik, hogy miért nem boldogok. Miközben ugye megszakadt az életlánc, megszakadt a generációs életlánc, és a következő nemzedék sem tudja majd már a helyét a világban. Hát ez egy nagyon fontos dolog, hogy valahogy megtanulni, hogy a Szentírás mondja, hogy tisztelni a szüleinket, tehát tiszteld apádat és anyádat, ez így köt össze minket, és a szülők pedig az életüket adják a gyermekeikért, hogy az ő életük teljes legyen. Ha lehet teljesebb, mint a sajátjuk. Tehát az, hogy egy magunknál magasabb rendű célért élünk, ez már eltűnt. Tehát még ugye Petőfi mondja, hogy sehonnan bitang ember, ki most, ha kell halni, nem mer. Ez ma már teljesen idegen az emberektől. James Joyce azt mondta, hogy haljon meg a haza értem. Tehát, hogy én akarok boldog lenni, és várom a világtól, hogy ezt csinálja meg nekem. De így senki nem lesz boldog. A láncolat szerepe az, a generációs életlen szerepe, hogy kimozdítson minket ebből egy transzcendens irányba.
Mit tehet az az ember, aki a megszakadt láncnak a következő láncszeme lenne? Hogyan folytathatja tovább? Honnan veheti fel ugyanezt a láncot?
Nehéz kérdés, és mindig egyéni a válasz. Nem tudom, hogy van erre egy jó általános eljárás. Én azt tudom, hogy a magam számára hogyan tudtam ezt a kérdést föltenni, és milyen válaszokat találtam. Tehát van olyan, hogy nem tudunk már mondjuk, nem tudunk helyrehozni dolgokat, amik fölöttünk történtek. Tehát csak gondoljuk el, erről is írok a könyvben, hogy most nem csak a válások vagy a szétesett családok, de a háborúk. Hát ti aztán pontosan tudjátok, hogy mi a háború borzalma, és hogy általában csak odáig nézzük a dolgokat, hogy a harc téren milyen szörnyűségek történnek, aztán jön a történelem, majd eldönti, ki volt a gonosz, meg ki volt a jó, és majd megírják a könyveket, a győztesek. Na de hány férfi hiányzik majd? Hány apa? Hány nagyapa, hány fiú. És soha senki nem fogja már ezt pótolni, és azokban a családokban örökre hiányozni fognak. Láncok megszakadnak teljesen. Tehát értitek, hogy itt megint ilyen hatalmas és nagyon hosszú távon lecsapódó drámák vannak. Azt gondolom, hogy akárhol vagyunk ebben a láncban, akár úgy, hogy minden elszakadt fölöttünk, akkor ahol vagyunk, onnan kell elindítani. A felelősséget kell tudjunk akkor vállalni a következőkért. És ez egyébként nem csak gének által lehetséges, mert akár ott egy Böjte Csaba, vagy ott vannak ott vannak olyanok, akik lelkileg is nevelhetnek gyermeket, nem csak úgy, hogy örökbefogadással, vagy csak egy fölkarolás, egy mentor szereppel. Tehát mindig tudunk valamit tenni azért, hogy tovább menjen. Hogy ne csak önmagunkért éljünk, hanem a következő generációért. Hogy ne egy elveszett generáció legyen alattunk.
Nem csak azok a gyermekek vannak egyedül magányosak, akiknek azért szüleik nincsenek itthon, vagy éppen valami nagyon rossz helyen vannak, amit háborúnak nevezünk, hanem sok esetben a modern világban hiába otthon tartózkodik, legalábbis az otthon része a család fő, de nincs a helyén. Ezeknek az apukáknak mi az a tanács, gondolat, amit érdemes megfogadni, kicsit elgondolkodni, és magukkal vinni a mai beszélgetés után?
Van egy nagyon elgondolkodtató statisztika, Philip Zimbardo ír erről, hogy egy apa az amerikai társadalomban, de azt gondolom nem sokban különbözik ez az európaitól sem, átlag 4 percet tölt a gyerekeivel. Egy nap. Egy nap. Miközben ugyanez a gyerek több 10 órát tölt különböző képernyők előtt. Egy hét alatt. Tehát, hogy 30 percet tölt egy hét alatt egy apa a gyerekeivel, és most nem is emlékszem pontosan, hogy ez több mint 40 órát különböző képernyők előtt. Ugyanaz a gyerek. Hogy ez egy lesújtó dolog, és mondhatják, sokszor mondják is a mai szülők, a mi generációnk, hogy jaj, ezek a gyerekek kockulnak, meg ilyenek, meg olyanok. Tehát igazából ez a gyerekek a gyümölcs, és mi vagyunk a fa, amin azok megteremnek. Ezek a mi lelki ürességünknek és a szorongásainknak és a hiányosságainknak a tükörképe, ami ott történik. Tehát nem azt kell mondani, hogy jaj, ők milyenek, hanem nekünk kell összeszedni magunkat, és időt tölteni együtt. És hát erről elég sokat írok a könyvben. Odafordulni, időt tölteni. Egy nagyon fontos gondolat a könyvben, hogy Isten maga a Szent Háromságban úgy jelenti ki magát, hogy abban benne van egy apa, meg egy fiú. Tehát ez egy döbbenetes dologra világít rá, hogy milyen jelentősége van az apa-fiú kapcsolatnak. És nem passzolhatjuk át az édesanyáknő ezt. Nekünk megvan ebben a nagyon fontos szerepünk.
Lassan időnk végéhez érkeztünk. Tényleg két záró gondot. Akkor legyünk a gyermekeinkkel, legyünk jelen, és növeljük a napi 4 perces kapcsolati időt?
Az egészen biztos. Tehát amit most mondasz, az egészen biztos. Szokták mondani, hogy hát én minőségi időt töltök a gyerekkel. A minőségi idő, persze ez fontos, hogy minőségi legyen, de mennyiségi nélkül. Tehát ez nem pótolja a mennyiséget. Ez olyan, mint hogy azt mondom, minőségi ételt adok a gyerekemnek, oké, de ha nem elég, akkor attól még éhen halhat, hogy az ilyen hiper-szuper tele vitaminnal, csak itt nem elég, akkor alultáplált lesz. És ugyanígy az a minimum, hogy időt töltünk a gyermekeinkkel, és odafigyelünk rájuk, és hát még elég sok minden van a könyvben, tehát beavatjuk őket a férfi létezésnek a lényegébe. De ehhez nekünk is be kell avatódni. Tehát abba, hogy mit jelent férfi. Én igazából ezek, nem elsősorban nem arról szól a könyv, hogy én megpróbálok arról prédikálni, hogy mit csináljunk a gyerekekkel, hanem inkább az, hogy mit csináljunk saját magunkkal, és ez hogy fog megjelenni a gyermeknek életében.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad felkérésüket, és beszélgethettünk erről a témáról. Ajánlom mindenkinek az Apák és Fiúk című kötetet nagyon izgalmas tartalommal, és mindenképpen szeretnénk majd ezt a témát boncolgatni majd vele itt műsorban más alkalommal. És köszönjük, hogy itt voltál, áldott munkát,
én
és
is sokerült is
áldás
szépen
az életedre.
Köszönöm szépen, és viszont kívánom, és találjam titeket.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bojki Lászlóval, a Bojki Brothers együttes énekesével, zenésszel, lelki gondozóval, az Apák és Fiúk című kötet szerzőjével beszélgettünk.